természetesen, és ezt közben megtaláltam, amit meg akartam találni, úgyhogy hadd szóljon. Még van egy, ki van nekünk? Ja, Adam Neumann, amit múlt héten kihagytam, a kínai rádió, kínai nemzetközi rádió, tehát így fogalmazom. Katalin, te jössz! De őszintén csipikém, hogy ezek a számok szenzációsak.
Hát igen, szeretem őket.
Igen, Wolf Katis, így van. Szerelem miért múlik?
Várjál, ha erre tudnánk a választ, akkor nagyon sok válás meg nem lenne.
Na figyelj rám, ez, hogy mondjam neked? Szerelem elmúlik, és amikor nem változik át szerelemén, szeretet. Szeretettén, na akkor van a probléma.
Így van.
Így van. Szóval tulajdonképpen a szerelem az nagyon jó, mert az teljes az ufokos állapot, amikor eufolikus állapot, amikor az agyad nincs ott, maradjunk abban, akkor olyan az agyadnak olyan szféráját piszkálják meg, akit, amit hát jobb, ha nyugton hagyjuk, oké? De ha már
nem,
úgy
nem,
van.
Nem, az a legtermészetesebb dolog, mert az a legalapvetőbb ösztönök egyike.
igen, 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 de ha már úgy van, akkor tudod, ne legyen az nagyon sok, meg az tényleg, mint ahogy a szerelem öl butit és nyomorba dönt.
Hát figyelj, maradjunk a butitásnál, hagyjuk ki az ölést és a nyomort, na.
Hát igen. Szóval, mindahogy múlt héten beharangoztam, aztán sajnos nem tudtuk leadni, mert ki is futottunk az időben, meg a minőség sem volt olyan jó, és a Kínai Nemzetközi Rádiónak a munkatársa Hajnal László, és ő mondja föl ezt a, ő olvassa el tulajdonképpen Adam Neumannról egy ilyen szöveget, ami tulajdonképpen arról szól, de nem fogom elmondani, hogy miről szól, lényeg az lényeg, hogy talán csak arra hívom föl a figyelmet, hogy a Kínai Nemzetközi Rádió milyen erkölcsi normák alapján válassza ki a dolgokat, amit lead. Na most ezt jól hallgassuk oda, jól figyeljünk oda, és akkor nézzük meg, mit tudom én, az ABC vagy a BBC milyen színvonalon ad különböző adásokat, vagy mi az, amit nyom, és akkor talán a hallgató fogja majd eldönteni, hogy nekem van igazam, vagy valaki másnak. Itt az adás.
A WeWork a közösségi munkavégzést támogató amerikai cég. Megosztott munkaterületet, közösséget és szolgáltatásokat nyújt vállalkozóknak, szabadúszóknak, kezdővállalkozásoknak és kisvállalkozásoknak. 2010-ben alakult, székhelye New Yorkban van. A WeWork értéke jelenleg mintegy 16 milliárd dollár. Adam Neumann, a WeWork alapítója és elnök vezérigazgatója nemrég kifejtette sikerének 5 pontban összefoglalható titkát. Az Izraelben született, New Yorkban tanult és ugyanott vállalkozást indító üzletember sikerfilozófiáját mindenkinek érdemes meghallgatni. A mai műsorunkban Adam Neumann néhány gondolatát mutatjuk be önöknek. Ha nem igyekszünk minden nap fejlődni és javulni, akkor elvesztegetjük az életünket. Hadd meséljek az önfejlesztésről. Tudom, hogy itt mindenki iskolázott. Ám az élet egészét tekintve mi mindig diákok vagyunk. Az önfejlesztés mindennapi feladat. Úgy tartom, hogy minden este elalvás előtt meg kell kérdeznünk magunktól, hogy tanultunk-e aznap valamit. És ha igen, akkor nagy dolgot vagy kicsit tanultunk. Ha viszont a válasz nemleges, akkor erősebben kell gondolkodni, hiszen mindig tanulunk. Egy szóval, első javaslatom az önfejlesztés. Mondta Adam Neumann, a Bernard M. Baruch College of the City University of New York diplomaosztó ünnepségén tartott beszédében. Adam Neumann Izraelben született, New Yorkban járt egyetembe, ám egyetemi tanulmányait félbehagyva vállalkozást indított. Több éven át tartó többszöri próbálkozások után hozta létre a WeWork megosztott munkaterületet kínáló céget, amely már több világvárosban is jelen van. 15 évvel azután, hogy egyetemista lett, Adam Neumann idén BA diplomát szerzett. Neumann a beszédében említette, hogy a nagymamája minden találkozásuk alkalmával megkérdezte tőle, hogy befejezte az egyetemet és szerzette diplomát. Nagymamája sürgetésére a sikeres üzletember eltökélte, hogy befejezi a korábban abba hagyott tanulást.
Number two in the blueprint, and basically most important.
Az életcél eléréséhez a második javaslatom talán a legfontosabb. Lelkitársad vagy élettársad kiválasztása egész életed legfontosabb választása. Életed igazi társát nem érdekli a hírneved, a pénzed, az állásod, a beszédmódod, sőt a külsőd sem. Az igazi élettárs nem csak a jelenlegi énedet szereti, hanem képes meglátni, hogy milyen leszel a jövőben, és azt az énedet is szereti. Adam Neumann felesége Rebecca Paltrow Neumann színésznő, filmproducer és vállalkozó. Adam Neumann jól emlékszik rá, hogy első randevújukon Rebecca kiméletlenül megmondta neki a véleményét, hogy kevésre tartja, mindenki mondott szava hamisan cseng, és tudja, hogy Neumann már csődbe ment. Keményen bírálta őt, amiért nem törődik eléggé a vállalkozásával. Rebecca kritikája hallatán Neumann nem lett mérges. Éppen ellenkezőleg tanácsot kért tőle, sőt, megkérte a kezét is. Adam Neumann nem csak észszerű javaslatokat kapott Rebekától, hanem egy szép házasságot, valamint 4 gyermeket is. És ez vissza is vezet minket a diplomaosztón megosztott gondolatokhoz. Jelesül a siker 3. pontjához, ami Neumann szerint a gyermekvállalás és gyereknevelés. A siker 3. titka a gyerek. A gyerekek nagyon különlegesek. Mindannyian tehetségesek, mindannyian vállalkozók, mindannyian feltalálók, mindannyian önállóak és egyediek. És nekünk, szülőknek, nevelőknek az a feladatunk, hogy segítsük kibontakozni a tehetségüket. Higgyék el, ha így teszünk, azzal a magunk lehetőségeit is megnöveljük, fogalmazott Adam Neumann. A WeWork alapítója szerint a sikerhez elengedhetetlen 4. feltétel a barátok, a baráti kapcsolatok ápolása. A siker 4. titka a barátok. A barátok nagyon különlegesek. Ha van itt valaki, akinek nincsen egyetlen igazi barátja sem, akkor az elvesztegette az életét. Ha van egy igazi barátod, akkor keres még többet. De hogyan tudhatjuk meg, hogy valaki igaz barátunk vagy sem? Onnan, hogy az igaz barát olyan, mint az igazi társ. Szerencsére mondják a hibáidat, és nem a rossz dolgok miatt kedvelnek téged. Kihúznak téged a mélypontból, és ugyanezt várják el tőled is. Adam Neumann egy vállalkozás elindítását a maratoni futáshoz hasonlította. Egyiknél sem szabad sietni, hanem lelkismeretesen kell kezelni minden kisebb-nagyobb dolgot. A vállalkozással kapcsolatban az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy értékelni kell és tiszteletben kell tartani a munkatársakat.
Number 5. Building a meaningful business.
A siker 5. titka az, hogy miként érdemes felépíteni egy vállalkozást. Először is a vállalkozásnak legyen értelme, higgy a vállalkozásodban, ellenkező esetben miért vesztegeted rá az idődet. Másodszor a vállalkozás alapját a munkatársak jelenti. Ha a vállalkozással missziót hajtasz végre, akkor a vállalkozásod nem csak egy cég a sok közül. Ha viszont nem akarsz semmi különlegeset elérni a vállalkozásoddal, akkor miért fordulnak hozzád, miért nem egy másik hasonló céghez, amely szintén képes elvégezni a feladatot? Ha viszont a vállalkozásoddal egy küldetést teljesítesz, akkor az sok kiváló munkatárs számára lesz vonzó. Ha pedig kitűnő alkalmazottaid vannak, akkor úgy is bánj velük. Úgy bánj velük, ahogyan te is szeretnéd, hogy hasonló helyzetben bánjanak veled. Korábban én sem tudtam, de most már tudom, hogy a cégem számára, sőt minden cég számára az alkalmazottak a legfontosabbak, hiszen minden nap ők működtetik a céget. A WeWork elnök vezérigazgatója elmondta, hogy most mindenki a 3. ipari forradalomról beszél, de ez szerinte nem csak a technológiai ugrást, hanem az emberiség forradalmi változását is jelenti. Az embereknek tiszteletben kell tartaniuk egymást, meg kell erősíteni az egységet, és meg kell szüntetni minden nemi, vallási és faji megkülönböztetést.
Na, hogy tetszett?
Igen, tetszett, és ami érdekes, hogy tulajdonképpen ami a józan paraszti észnek a követelményei, azt szedte össze, nagyon szépen csokorba.
Pontosan.
És ha valaki végig gondolja, tényleg józanul, hogy mi kell, akkor ezekre rájön, de így összeszedve csokorba sokkal egyszerűbb követ.
Pontosan. Ha nem tudnád, akkor a Kínai Nemzetközi Rádiónak a műsorát hallottad, és Hajnal László úr, ő mondta, ő olvasta tulajdonképpen föl, az az ember, aki Mongóliába végzett, és mongol felesége van, és a Kínai Nemzetközi Rádiónak a munkatársa, és ő maga úgy mondja magát, hogy én az unalmas ember. Szerintem szenzációs.
Neked ez a mongol feleség valahol nagyon
Valahol az egész. Várjál még, mielőtt még elindultok, akkor hagyj játszom ezt be, jó? Hagy szóljon ez meg, még maradjunk a Wolf Katinál és a többieknél, ez az. Na, beindulsz, bogárkám, biztos. Hogy nem, már meg is indul, így van. Ja, telefonszámos tudva 98 16 27 77-es. szól, akárki, akármit mond, és ezért a pénzért én csak ezt fogom játszani. Így van! Így van! És ezt kik énekelték? Radics Gigi, Buf Kati, Oroszlán Szonya, és a Szív dala. És hát, ha már szívről van szó, akkor Csibike most ezek után.
Hát ez egy nagy ugrás volt.
Ekkora felvezetés.
Új. Jesszusom, mi?
Ekkora felvezetés. Nagyságos asszony, akkor ön jön.
Na hát, köszönöm szépen ezt az igazán kedves felvezetést. És talán úgy kezdeném, hogy ha a Kennedy nevet halljuk, akkor többnyire a volt amerikai elnökük eszünkben, pedig volt egy neves ausztrál Kennedy is. A múltkor, mikor Leichhardt kerületről történetéről beszéltem, tettem említést a névadó Leichhardt felfedezőről. Akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha egy pár felfedezővel, felfedezéssel is megismerkednénk, hisz a mai ismereteinket nagyrészt nekik köszönhetjük. Egyik ilyen a tragikus sorsú Edmund Kennedy. Gondoljunk azért csak bele, mennyi ismeretlennel kellett szembenézniük. Először is nem tudták, hol vannak. Azaz, mekkora ez az ország, egy napi, egy heti, egy hónapi járóföldet kell megtegyenek.
Meg egy picivel többet.
Milyen domborzati viszonyok között? Sivatag, hegy, erdő, folyók. Vannak-e és milyen vadállatok? Ezen tudás hiányában hogyan és mennyi ellátmányt vigyenek magukkal? Ne felejtsük el, akkoriban a 18. század végén, 19. elején nem volt mondjuk frigider. Az ellátmányt vagy szárított formában, vagy élőállatként tudták vinni.
Ilyenkor jön hasznosan a szárított teve.
Igen, akkor még nem volt teve. Tevéket később hozták be Ausztráliába.
Most hittem másra gondoltam.
De jobb, hogy nem mondtad ki.
Nem, én ki nem mondok ilyet.
Az tüzelésre alkalmas.
Az se rossz. Na.
Tehát tovább, hány ló kell lovagolni, váltást is beleszámítva, hány esetleg terhet hordani, mennyi birkát tudnak hajtani magukkal, azokat élelmezni, magunkat élelmezni. Hát ha ez összeáll, mekkora utat tudnak megtenni az ismeretlen terepen, mondjuk átvinni a birkákat az út belső folyókon. A lassú, de élelmezés szempontjából biztos haladás a kedvezőbb, vagy tábolyt létesíteni a nehéz felszereléssel, és csak könnyebb felszereléssel tovább menni, vissza-vissza térve a táborhoz, mondjuk ha visszatalálunk, pótlásra, frissítésre. Megtaláljuk-e a táborba hagyott holmit, hisz az őslakosok, esetleges vadállatok, mint mondjuk északon a krokodil, szintén szeretik a birkahúst, esetleg a szárított hús a hangyák csemegéje lesz. Itt említem, hogy az ismeretlen terephez az ismeretlen éghajlat is hozzájárult, lehet, hogy odafelé a folyón szinte lábon át lehet gázolni, míg visszafelé már szinte tengerként állja az utat, úgy feldúzva.
Hát gondolom, ti, amikor jártátok ezt az országot, akkor szerintem ugyanebbe ütköztetek be, és azért kellett a hatalmas terepjáró kocsi, ami nektek van, vagy volt, vagy akármi, mert hát mindezeken keresztül kellett, mert és nekik nem volt négy kerék meghajtási kocsi.
Na most pontosan ez következik, nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert ez ami jön. Tehát először a képjog felfedezéssel foglalkozom, mert ezt az utat mi is megtettük, csak hát erről később. Aki először járta, illetve járta volna végig, az Edmund Kennedy volt, ő vágott neki először, és azért csak járta volna, mert alig 20 mérfölddel a cél előtt benszülött lándzsa áldozata lett. Ha erről a korszakról beszélek, mérföldet mondok, mert akkor ez volt a mértékegység. Természetesen ő is Angliában született, de mielőtt aránylag fiatalon ide került volna, még Rio de Janeiro-t is megjárta. Na, a keleti part szerepe fontos volt, miért arra küldték? Hát meg kerestek egy bázist Szingapúr és Sydney között a parton, valamint művelésre alkalmas területet a szárazföldön. 1848, ez a dátum nekünk nagyon ismerős, indult az expedíció hajóval Sydneyből, majd a mai Caldwell területéről folytatták szárazföldön. Hát itt aztán találkoztak mindennel, amivel nem szerettek volna. Mocsár, moszkító, ellenséges őslakok, őserdő, széles folyók. 9 hét alatt összesen 40 mérföldet, azaz körülbelül 50 kilométert tudtak megtenni.
Azért ez nem semmi, ha belegondolt, és ezek önként és dalolva vállalták ezt,
így
igen.
Van. Ezt talán érzékelteti, milyen megpróbáltatásokban volt részük. Ezután Kennedy úgy döntött, hogy 8 embert hátrahagy, és negyed magával folytatja az utat. Terv szerint egy Ariel nevű hajó várta volna őket északon Port Albanynál, ami a mai nevén Torres szigeteknél, tehát a félsziget csúcsa után van. A négyből az egyik Jackie nevű aboriginál volt, aki nyomolvasóként és esetleges tolmácsként is szerepelt. Útközben a négy emberből az egyik véletlenül meglőtte magát. Így Kennedy őt és egy másikat védelmezőnek hátrahagyott, így kettesben Jackie-Jackie-vel haladtak. Mit haladtak? Küszködtek tovább a találkozási helyhez. Körülbelül 20 mérföldre, durván 30 kilométer lehettek a képjog csücskétől, mikor harcias őslagok mérgezett lángyával megsebesítették és meghalt. Előtte megkérte Jackie-Jackie-t, hogy próbálja meg egyedül folytatni az utat és találkozni az Ariel hajóval, hírt vinni. Hát képzeljük el, ezt ő 10 nap alatt mindenféle ellátmány nélkül ellenséges területen keresztül meg is tette. Az Ariel felvette őt, elkalauzolta őket ahhoz a táborhoz, ahol a többieket hagyták, de a 8 emberből csak 2 találtak életben, így hajóztak vissza Sydneybe. Ott aztán az akkori kormányzó egy vésett ezüst melldíszt és 50 fontot, akkori értékben hatalmas pénzt adományozott neki. Történt ez 1848-ban, de a terület meghódítása megművelés szempontjából még váratott magára, így egy telegráfvonal építését határozták el, hogy az esetleges telepeseket be tudják kapcsolni az akkori ország életébe. Ezt a vonalat nagyon nagy nehézségek után, 1887, tehát bőven magyar kiegyezés után be is fejezték, hogy utána több mint 100 évig szolgáljon. Csak egy adalék a nehézségekhez, először a táviró púznákat fából készítették.
Megették a termeszhangyák.
Termeszhangyák nagy örömére.
Breakfast, reggeli gyerekek.
Termeszhangyák nagyon örültek neki. Ezek nagyon gyorsan feldolgozták a póznákat, így át kellett térjenek a fémre. És itt kerülünk mi a képbe, mert férjemmel pár éve pont ennek a vonalnak nyomdokán jártuk végig a félszigetet. Ez nagyon egyszerűen hangzik, megtenni már nem annyira. Először is a távolság kezdtől a csúcsig körülbelül 1000 kilométer. Az ösvény, ami a régi táviró vonalát követi, csak terepjáróknak figyelmeztetéssel indul. Hát visszanézve ez kicsit visszafogottnak, angol kifejezés understatement tűnik. Inkább megszállottaknak, terepjáró szerelmeseknek ajánlott lenne közelebb a valósághoz. Az ösvény kifejezés is barokkos túlzás, gyökérharc vagy gázlókeresés, inkább a találó. A gázlóknál a víz, valamint a partmélysége, a meder szélessége és sziklái.
Ilyenkor téged az elnézést, ha már itt tartunk a folyóknak a mélysége, az ember előre küldött téged milyen kicsi növéssel, hogy menj és mérd meg a folyót, vagy egyszerűen csak úgy belementetek a szállon, amikor buborékoltatok, akkor tudtátok, hogy már ellepte a kocsit.
Na most, ha befejezem a mondatot, és rögtön rájössz, hogy miért nem küldött előre, mert a meder szélessége sziklái és az esetleges krokodilok színesítik az átkelést. Tehát ezért nem küldött engem előre, viszont ezt az utat, mondjuk az Old Telegraph vonalon a másik ösvényeken lehet menni, nem ajánlott egy kocsival csinálni, tehát itt mi több kocsival voltunk.
Igen.
Tehát a legelső, legmacsóbb, vagy a legtapasztaltabb, hát most mindegy, hogy, de annak van egy hosszú póznája, tehát a kocsi ablakából kihajolva döfködi, hogy hol vannak alul a sziklák, mert hát az is egy fontos dolog, milyen mély a víz, és akkor annak megfelelően lavíroz, fordul vissza, megy előre. De most ő neki először, mikor átmegy a folyó túloldalra, akkor száraz ugye az a partfal. a másodiknak már kicsit csúszósabb, a harmadiknak pedig már jégpálya. Szinte. Az már egy iszabbirkózásnak is megfelel. Úgyhogy Kennedyék ökrökkel, birkákkal, szekerekkel 9 hét alatt 40 mérföldet tettek, mi csak a terepjárókocsival, ellátmány a csomagtartóban, néha 50 kilométert is meg tudtunk tenni 12 óra alatt.
Na most ebbe talán jövő folytás, igen.
És itt jön a kérdés, megérte, mi volt benne a jó?
Nézd, minden körülményekkel megértem, egy óriási kaland, ez az egyik. A másik az, hogy megpróbáltatás, győztesen jöttetek ki belőle, itt vagy, el tudod mondani, ebből egy program van, már megértem.
Most igen, látod, tulajdonképpen ez volt az igazi motiváció.
Ez az igazi motiváció,
mert elindultunk. De az akkori válaszom az az volt, hogy igen, megérte, és szinte minden jó volt. A kihívásnak való megfelelés volt az egyik. A terep nehéz, de a táj gyönyörű. Igen, vízesések is vannak, és ami nekem fontos, ezekben még fürdeni is lehet, mert nincs krokodil. Gyönyörű öblökkel csipkézett tengerpart, őserdő, különleges madarak. Szóval, de a férjemnek talán legemlékezetesebb születésnapja volt, hogy az egyik meredek falu vizes csúszós átkelőnél, Gansot a neve, ha valaki arra járna, hírhet, hosszadalmas küszködés után, rugalmas kötelek segítségével végre sikerült felrángatni a kocsinkat a túloldalra, és mikor felért, a segítők egyszerre rázendítettek, hogy happy birthday to you! Azóta se tudom, hogy mi volt a nagyobb meglepetés, a megkönnyebbülés vagy a meglepetés.
Viszont ebből mindenképpen egy pár tanulságot azért le kell vonni, és talán itt neked mindenképpen el kell mondani az, hogy ha elmész egy ilyen útra, semmi körülmények között önmagadban nem ennyél el.
Hát az nagy merjesség. Mondjuk ezeken az utakon, hát a civilizálta fejekre el lehet menni egyedül, de feltétlenül ajánlott legalább 2, minimum 2 jármű, most mindegy, hogy motor vagy kocsi vagy micsoda, mindenképpen 2 jármű, és hát inkább több.
Igen, és hát nagyon fel kell, hogy szerelve legyen a kocsik, és tényleg, amik ezek, egyébként itt nagyon sokat lehet, nagyon sokat meg lehet tanulni egyébként a könyvekből, de hát semmi nem pótolja azt az élményt, amit te keresztül mentél. Bevallom, nekem ez még hátra van, valószínű most már nem fogom tudni megtenni.
De, meg tudod tenni, most még meg tudod tenni, de ne várjál sokáig. Viszont egy érdekes dolog, hogy a felszereléssel kapcsolatban, ugye itt vannak ezek a kempingkaravan, meg ilyen boltok, amik mindenfelé tápulnak, ami csili-vili gyönyörű és őrültsokba kerül, na hát mi bementünk ilyenhez, és gondoltuk, hogy felszereltük magunkat, majd amikor odaértünk, hogy elindulunk, akkor mindenkinek ki kell rakni a felszerelését, hogy kinél mi van, mi felszerelés, hogy ránézett, és akkor mondták, hogy hát ez nem jó.
Hát most vettük, $100 került, mi nem jó?
És akkor ezért meg azért meg amazért, és akkor néztünk, a rémülten pislogva, na jó, de hát akkor mit lehet ilyenkor csinálni? Hát azt tudjuk csinálni, hogy nézzük meg, hogy mi van a hátunk mögött, és akkor jó magasra dobjuk oda. És menjünk be a legközelebbi second hand camping, ilyen, mit tudom, hogy milyen mezőgazdasági felszerelés boltba, és vegyük azt, ami nem csillog, de stappa bíró.
Pontosan. Csivikém, óriási élmény lehetett, úgyhogy tényleg, ha valamiért, de ezért rettenetesen irigyellek, hogy ti ezt meg tudtátok csinálni, és mondom, ez még nekünk hátra van minden körülmények között.
Na hát legközelebb meg másik felfedezésről dumcsizunk.
Nagyon remélem, csak induljál el, bagákám, ez borzasztó, ez az replay, mondja ő nekem, ez az. Egy van. Mégiscsak elindult, addig lögdöstük, míg magához tért. Ez az, Csipikém. Köszönöm szépen. egy biztos, hogy a Telegráfból utazásotok, Csivikém, az nem lehetett egy Ó-Riviéra.
Hát igazság szerint nem is volt, de rettentően örülök neki, hogy megcsináltuk, és annak is örülök, hogy az összes többi terepjárúton már túl vagyunk.
Na várjál csak, és akkor most keresünk egy kis pénzt, ez az, keresünk egy kis pénzt, így van. Hagyjuk.
Mi történt az ingatlan szolgáltatással? Szerbiandali lesz itt, mi mások vagyunk. Mi komolyan veszük a szakmánkat, és azt csináljuk, amit megígérünk. Szerbiandali lesz itt van, hogy segítsen neked hét nap egy héten, ingatlan portfóliód megvalósításában, eladásban, kiadásban, vásárlásban, lakások házak felújításában és újrakiadásában. Fordulj hozzám bizalommal! Szerbiandali lesz itt 0432 716 852. Mi a te érdekeidet képviseljük. 0432 716 852.
Selby Anda Real Estate támogatja a Tócsapel RFM Magyar Program. Egy kis türelmet, közben itt keresek valamit, és ez az, ezt kerestem. Melyik a? Nézzük meg ezt. Jó. Akkor Zsuzsikám édes, Anda Zsuzsa, akkor te jössz, és tulajdonképpen, hogy milyenek voltak az auctionnak az eredményei, ezt fogjuk most megtudni Anda Zsuzsától.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk titeket. Anda Zsuzsa vagyok, a Szelbi Anda Real Estate-től, és egy piaci helyzetjelentést szeretnék adni február 11-ére vonatkozólag, hogy mik voltak a ingatlan árverési adatok. Viktóriában 71% még mindig a eladási arány, 672 ingatlan volt a piacon, New South Wales-ben 69% az eladási arány, 665 ingatlan volt a piacon, Queenslandben 49% az eladási aránya piacon, 269 ingatlan volt tervezve eladásra, Dél-Ausztráliában 66%, 80 ingatlan volt meghirdetve, 28% Western Ausztráliában 77 ingatlan volt árverésre hirdetve, a Northern Territory-ban 50%, ott mindösszesen 8 ingatlan volt, a Ausztrál Capital Territory-ban Canberra környékén 75%, ott 72 ingatlan volt meghirdetve, és Tasmániában 63%, 11 ingatlan volt meghirdetve. Még annyit szeretnék elmondani, hogy mindenki találgat az év elején, hogy mik lesznek az ingatlan trendek. Jövő héten beszélünk arról, hogy mik várhatók a következő egy-két évben. A nagy okosok azt mondják, hogy 2020-ig Sydney-be valószínűleg 4%-ot fog esni az ingatlanok ára, Melbourne-ben 5%-ot fog emelkedni, Brisbane-ben 7%-ot fog emelkedni, ami érdekes, Adelaide-ben 2%-ot jósolnak, és Perth-ben 3%-ot. Ennek az okait meg fogjuk tudni beszélni a következő héten. Nektek nagyon szép hetet, kellemes hétvégét, sziasztok! Anda Zsuzsa voltam.
Zsuzsikám, hálás köszönetem neked, és hát nagy érdekesek ezek az információk, és feltétlennek nagyon jó, és most kapcsolatba próbálunk lépni Haraszti, Hartai Szabó Gergővel.
Egyszer fog sikerülni, egyszer fog sikerülni.
Itt van, Hartai Szabó Gergőt mondtunk.
Amíg ti itten kapcsolatot teremtetek, addig hadd beszéljek arról, hogy szombaton, 17-én, este 7 órától a Karitászban Farsangi Bál, Nosztalgia est, vagy amit akartok, címszó alatt, a Jetlag 66 zenekar fog játszani, tehát élő zene lesz, lehet táncolni, énekelni, enni, inni, és minden egyebet, úgyhogy nagyon sok szeretettel vár mindenkit a Caritas, és a vezetőség, és természetesen a zenészek. És akkor most átadom a stafétabotot, nem?
Jó, hát akkor tulajdonképpen akkor kapcsoljuk akkor Brisbane-t, és a vonalban Haraszti Szabó Gergő, szeretettel köszöntelek téged, és Kati most drukkolt, hogy ki tudom mondani a nevedet.
Nem, Hattai.
Még mindig Hattai.
Jódon Haraszti észre nem bírom felfogni, hogy miért nem tudjátok kimondani.
Ez csak én vagyok. Nekem van egy ilyen izém, tudod, de nem. Figyelj ide, minden az életben előbb-utóbb meg fogom tanulni.
Ne, de figyelj, nem zörög a haraszt, hanem fúj a szél.
Ez a másik, így van. És érdekes, a program címe a himnuszok és a himnuszok körüli történetek. És múltkor elkezdtük, hogy nagy slágvortúbb elkezdtünk beszélni a himnuszokról, hogy tulajdonképpen hogy néznek el himnuszok, mit csinálja, ki csinálja, miért csinálja, és így tovább. És akkor hét közben úgy összedugtuk a fejünket, és elkezdtünk gondolni, hát ez valami kellene egy szerkezetet adni ennek a programnak. És akkor jöttünk ilyen például kérdésekre, hogy a mindenféle nemzeti himnusz milyen hatással van arra az országra, ami megalkotja, tehát az az ország, aki megalkotja a saját himnuszát, milyen hatással van a himnusz őrá, mindenkinél egyforma, vagy kicsit mindig más nemzettől függően? Mi a te véleményed?
Hát szerintem itt két dolgot kell ketté választanunk alapvetően, tehát hogy valaki egy megszállott országként éli ezt meg, tehát ahogy mi is a Gotterháltéval, tehát amíg a császári Habsburg himnusz volt a mi himnuszunk is, vagy pedig egy saját az ország által komponált, vagy esetleg népdalként is létező, a néphagyományban meglévő nemzeti érzésre, és annak annak az örömnek a kifejezésére, illetve az összetartozásnak a kifejezésére utal. Tehát elég sok olyan himnusz van, amit végül is az idők során cseréltek, mert hát a gyarmati megszálló volt ugye a fő dallam és a szöveg, és akkor utána végül is, ahogy ezek az országok függetlenné váltak, tehát igazából itt bármilyen országot említhetünk a világon.
Hát csak nézzük meg az angol birodalmat például, hát ott mindenki azután, miután megszületett megszűnt a birodalom, mindenki megteremtette maga himnuszát, gondolom, de azon is, igen.
Ugyanakkor például a nemzetközösségnek az országai, ugye a Commonwealth, még mindig használják az angol birodalmi, úgymond birodalmi himnuszt, elsősorban a királyi család jelenlétekor. Uh-huh. Tehát igazából nem szakítottak annyira a hagyománnyal, mint amúgy mi szakítottunk végül is a Habsburg uralommal, persze hát nincsenek is meg azok a szálak már, tehát ez egész érthető, tehát igazából ezzel nincs vita.
Tudná nekünk valami példát lezongorálni, vagy orgonán például bejátszani?
Hát például ugye, ha birodalmi himnuszról veszük, akkor mindenki ismeri a
God save the Queen, igen.
Ja, de ugyanakkor ezt például még mindig használják Új-Zélandban, uh-huh. De közben a 19. század végén megkomponálták a új-zélandi nemzeti himnuszt, amit végül is a kormány 1940-ben megvette a copyrightot, uh-huh. És aztán fokozatosan, nem rögtön, de hivatalossá vált. Ugye ez így szól, hogy az első két felszakot, illetve kétszer éneklik, először angolul, uh-huh. És aztán maori nyelven. Tehát
ez érdekes.
Ez is különbözik, tehát igen, ez is különbözik, hogy van, ahol például Indonéziánál, ahol 1920-ban már meg, ha most maradunk a csendes óceáni térségnél, 1928-ban egy ifjúsági kongresszuson, amit akkoriban Batáviának hívtak, ugye a fővárost, hát manapság ez egy más neve van ugye már Indonéziának, és megkomponálták a zenét és a verset, illetve tehát a szöveget hozzá.
Igen, mielőtt el nem felejtjük. Mi volt a császári himnusz 1848 környékén? Tudnál nekünk abból egy párat játszani, mert utána aztán természetesen megalkottuk a saját himnuszunkat. Mi volt a császári himnusz?
Érdekes, ez a Gotterhalte, és ez Haydn-nak a császári vonos négyeséből lett átvéve, és aztán hivatalosan elfogadva császári himnusznak. És ugye nem sokra rá Erkel, ugye volt egy pályázat nemzeti himnuszra, és Erkel megírta Egesi Bénivel a most használt magyar nemzeti himnuszt is.
Egyébként, igen, na, csak ha már itt tartunk, hogy nemzetek hogyan oldották meg a saját himnuszokat, mennyit vettek át népdalból, vagy mennyit, mit tudom én, mindahogy mi nálunk is például Erkel alkotta meg a himnuszunkat, tehát mennyi volt az átszövés, a népdal és az úgynevezett valaki megszerezte alapon?
No, meg van népdal példa is, például a dánoknál, a svédeknél, és a India egészen meglepő módon, aminek a szövegét viszont Rabindranath Tagore írta, végülis a Nobel-díjas nagy költő. Mm-hmm. Tehát van, hogy elfogadják a népdal szöveget is, mint himnusz, persze kisebb átalakításokkal, de erre is van példa. És ahogy a múltkori adásban említettem, hogy például ugyan a magyar himnusz az nem népdalból eredeztetik, de ugye ez a bizonyos berbunkos motivumokat, ami annyira sajátos a magyar népzenében, és utána hát mégis a műzenében is, amit a népzenére építenek, beleszőtte végülis a magyar himnuszba. Tehát rengeteg verziója van. Aztán olyan is van például, hogy a dél-afrikai, ahol nem tudtak megegyezni, mert eredetileg 11 nyelv volt, és abból 5 úgy döntöttek, hogy 5 tükrözi a nemzeti himnuszt. Uh-huh. Úgyhogy az első verszakban azt hiszem megoszlik 2, és akkor a maradék 3-ban pedig minden egyes verszak külön nyelven éneklő.
Mi a dallama? Le tudod
Na, ezt lehet, hogy most passzolnom kell sajnos, mert a könyvben nem biztos, hogy megtalál, de gyorsan még az interneten meg tudom keresni, sajnos ebből most nincs példám.
Akkor talán akkor azt mondd meg nekem, hogy van-e különbség az európai himnuszok és az óceáni himnuszok között? Tehát ha dallamában van-e különbség, mi látható különbség?
Ez sem teljesen egyértelmű, de például az óceániak közül lehet gyakorlatilag hangszeres kíséret nélkül is énekelni, illetve lejátszani. Most megpróbálom, hogy megnézni, hogy közben hallasz, ugye?
Én igen, hallok, mert csak keresd meg, és közben bemondom, hogy kedves hallgatóim, Brisbane-nyel beszélgetek Haraszti Szabó Gergely orgonistával, aki egyébként egy szenzációs ember, és a himnuszokról beszélgetünk, és hogyha egyébként ebben kapcsolatban volna kérdésed, feltétlen e-mailbe küld el nekünk, mert a téma hatalmas, és valóban nagyon érdekes. Csipikém, te ültülsz a másik oldal.
Én teljesen lenyűgözve hallgatom ezeket az összehasonlítást és ezt a himnuszt, mert bevallom őszintén, amikor a sportesemények vannak, akkor az ember arra figyel oda, amikor a érdekelt himnusz a magyar vagy az ausztrál elhangzik, és de a többi himnusz az nem.
Nagyon jó, hogy említitek a sporteseményeket egyébként, mert például a legelső alkalom, amikor sporteseményen himnuszt játszottak, az 1950 volt egy rögbi játék során.
Ez érdekes.
Amit Új-Zéland Wales ellen játszott. Na most ez azért történt, mert ugye hát az új-zélandiak ki tudtak állni a hakával, ugye ezzel az egészen különleges, egzotikus, népi hát táncféleséggel végülis, ami a sajátjuk, tehát egy félig katonai, félig ilyen folklór bemutató, és hát valamivel a versieknek is elő kellett rukkolni, nosza akkor elővették a himnuszukat. Ami egyébként egy nagyon szép lírai dalam, úgyhogy talán jól ellenpontozta
ezt
az új-zélandi harci.
Le tudnád játszani a versi himnuszt?
Hogyne. Az előjáték, és akkor itt jön a dallam.
Képzeljünk azért bele, hogy 1950-ben a Hakara, ami New Zealandi harci üvöltés végső soron, ami a harci kiáltások, és hát az egy eszméletlen agresszív, tényleg egy hihetetlen félelmetes valami, és akkor erre ez a lirikus...
Hát mert ez lecsillapította a kedélyeket.
Érdekes volna megtudni, hogy ki győzött.
Azért nem hiszem, hogy a harci kedvüket elvette.
Na, hát gondolom, és hát nem kell őket se félteni a verszélyeket, amikor rögbiről van szó. Figyelj ide, ja. Még nem fejeztük be, van még körülbelül 2-3 percünk. Mi a különbség, mondom, az előbb föltettem egy kérdést, hogy van a különbség az európai himnuszok és az óceáni himnuszok között, hiszen ki a nemzetek között óriási differencia, és gondolom a himnusz is ugyanúgy fogja tükrözni, nem?
Igen, hát elsősorban, bár itt is vannak kivételek, például az európaiak mélyebben és régebben gyökereznek. Tehát az első himnusz például a kelet-európai térségben Szerbiáé volt, és gyakorlatilag a legtöbb európai himnusz az úgy nagyjából a 19. században komponálták, 19. század elején végén. Ezzel szemben ugyan komponálhatták a dallamokat és a szöveget körülbelül a 19. század végén az óceániai népek, de hogy mégis függetlenné váltak a gyarmattartó hatalmaktól, ez inkább a 20. századra jellemző. Ez a történelmi háttér. Na most zeneileg tekintve szerintem, ahogy itt végigjátszogattam egy párat, egyszerűbb. Tehát zeneszerzési szempontból, kompozíciós szempontból egyszerűbb, tehát inkább fanfár jellegű, illetve olyan, amit kíséret, zenekari kíséret nélkül például négy szólamban egy kórus is elő tud adni. Ugye ehhez képest végül az európaiak ugye egy nagy hangszeres együttessel, úgymond egy katona induló, akkor egy katona zenekarral, vagy egy szimfonikus zenekarral. Tehát igazából ez is, ami persze nem jelenti azt, hogy az óceániaiak persze nem hangszerelhetik.
Búcsúzóul, tudnál nekem adni valamit az Óceániáról? Tehát mit tudom én, Fidzsi vagy Tonga például?
Várjál csak, azt
nézed
mondja,
meg,
hogy...
mi van ott neked a tarsolyodban, mert gondolom az orrod előtt...
Na most itt van például a Fülöp-szigetek.
Igen, jó. Hallgass ide, sajnos az időnk az tényleg bennünket kerget, úgyhogy Hartai Szabó Gergely, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, és Kati itt nekem föltartott újjal, mondta, hogy a hurrá, kimondtam a nevedet rendesen, de hát Istenkém, gyakoroltam eleget ma, úgyhogy erről van szó. Úgyhogy Gergőkém, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor találkozunk 2 hét múlva, vagy egy kicsit arrébb, attól függ, hogy tudjuk összehozni.
Jó, köszönöm Guszti és Kati, köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm. Istenke áldja meg minden jót.
Viszont hallásra, szervuszok.
Kedves hallgatom a Túrcsöpel RFM 88,5-es hullámoszát hallgatod, és Hartai Szabó Gergely volt a vonalban, és továbbra is itt van még egyébként, de most már kikapcsoljuk ezt, így van. Én jövök azt hiszem valamivel, de Csibi fog mondani valamit. Csibi, Csibikém, akkor te jössz.
Jó, akkor én mondok valamit, ez az a valami.
Nem ez a valami, tudom, hogy mit fog, csak hogy nekem, hogy zenével kéne indulni, hogy hogy van ez.
A valami az a Valentin nappal kapcsolatos, amit mondok. Ugye jövő héten van február 14, ami magyarul Bálint nap, angolul Valentine Day, és hát ez az utóbbi időben eléggé nagy ünneppé kezd válni, hát illetve eléggé kereskedelmi ünneppé kezd válni, de mielőtt ez így történt volna, mi az eredete? Van, ahol a homályba vész, az egyik, és ez nagyon valószínű, a Szent Bálint Terni, Olaszország, Umbria püspöke a 14. században a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban, hát már akkor is volt ugye unió. A legenda szerint a püspök a szerelmeseket a keresztény szokások szerint megeskedte egymással, ez nem akkora nagy dolog, de köztük a katonákat is, akiknek az akkori császári parancsok értelmében nem lett volna szabad házasságra lépni. Így a friss házaspárokat megajándékozta keltje virágaival. A hagyomány úgy tantja, hogy ezek a házasságok jó csillag alatt születtek. A vallásos, az egyházi liturgiában gyökerező ennek az ünnepnek, Jézusnak, mint égi vőlegénynek a megérkezése az égi esküvőre. Úgyhogy ez egy nagyon szép eredet történet, fogadjuk el, hogy mi ezt ismerjük, mint Valentin nap eredetét, de az ezzel kapcsolatos szokások között az egyik, ami nagyon tetszik nekem, az Franciaországban és Angliában a középkorban azt gondolták, hogy február 14-én kezdődik a madarak párosodási szezonja.
Ezt honnan tudták?
Angolok azok hatalmas ilyen madárlesők, meg tudod, rengeteg különböző madárban.
Én nem tudom, hogy hívják.
Hát ott alakult ki.
Ornitológusok.
Figyelj, ott alakult ki a repülőgép, ki repülőtereknek a megfigyelése.
Figyelj, ornitológia.
Úgyhogy ez tovább erősítette az ünnep romantikus vonzását. Az előbb már beszéltük ugye a szerelemről, meg az alapvető fenntartás. Tehát akkor ezek szorosan összetartoznak. Az angol száz területen e nap népszerűséget Geoffrey Chaucer, angol költőnek a Madarak parlamentje című költeményére nyúlik vissza. Kati is hozott verseket, úgyhogy szerintem akkor ez most lenne érdekes, hogy bedobjuk. Még nem befejezem. 1383-ban feltehetően második Rihály király udvarában megtartott Valentin ünnepségekre készült ez a vers. A mű szerint a madarak éppen ezen az ünnepnapon Triász, a természet istennője köré gyűlnek, és így mindegyikük társra talál. A legrégebbi ismert Valentin-napi üdvözlet egyébként írásban Károly orleáni hercegtől maradt fenn, a londoni Tower börtönéből feleségének írt levele 1415-ből származik. A levél egy kézre gyűjtemény része, amit a British Museum Library őriz. Na, Kati, versek!
Várjál csak, ez az. Most akkor adok neked egy kis zenét alá.
Igen, egy kis zenét, légy szíves, és addig talán elmondanám, hogy ez mind nagyon szép, és a magyar költők rengeteg szerelmes verset írtak. Én most kiválasztottam egyet, ami nekem mindig is közel volt a szívemhez, és ez József Attila verse, Óda. Sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege száll. Szoktatom szívemet a csendhez. Nem oly nehéz, ide sereglik, ami tova tűnt, a fej lehajlik, és lecsüng a kéz. Nézem a hegyek sörényét, homlokot fényét villantja minden levél. az úton senki, senki, látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél, és a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad, megrezzenni lágy emlőidet, és amint elfut a színba patak, ím újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken, fogaidon a tündérnevetés. Ó, mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt, s a mindenséget. Ki, mint vízesés, önnön robajától, elválsz tőlem, és halkan futsz tova, míg én, életem csúcsai közt, a távol közelében zengem, sikoltom, vergődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint méjüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatod, szavad, őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémbe, mint a fémbe a savak, ösztöneimmel belemartalak, te kedves, szép alak, lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehulnak, de te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend, számban kihűlve leng, s a vizes poháron kezed, rajta a finom erezet fölföldereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod metsz és alakít, miféle lélek és miféle fény, s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség ködén termékeny tested lankás tájait. S mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe. Vérköreid, miként a rózsabokrok, reszketnek szüntelen. Viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem, s méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok gyökerecske át meg áthímezi, finom vonalát, fonalát csomóba szőve, bontva bogját, hogy ne gyűjt sejtje, gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cserjei saját dicsőségiket susogják. Az örök anyag boldogan halad benned a belek alagútjain, és gazdag életet nyer a salak a buzgó vesék forró kútjain. Hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned, tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hínár, a kegyetlenség és a jóság. Napsüt, homályló északi fény borong, tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan örökké valóság. Mint alvat vérdarabok úgy hullanak eléd ezek a szavak. A léd dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. De szorgos szerveim, kik újjászülnek napról napra, már fölkészülnek, hogy elnémuljanak. De addig mind kiállt, kit 2000 millió embernek sokaságából kiszemelnek, te egyetlen, te lágy bölcső, erős sír, eleven ágy, fogadj magadba. Milyen magas e hajnali ég, seregek csillognak érceiben, bántja szemem a nagy fényesség, el vagyok veszve, azt hiszem, hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem. Visz a vonat, megyek utánad, talán ma még meg is talállak, talán kihűl e lángoló arc, talán csendesen meg is szólalsz, csopog a langyos víz, fürödj meg, íme a kendő, törülközd meg, sül a hús, enyhítse étvágyad, ahol én fekszem, az az ágyad.
Ez egy gyönyörű vers volt.
Igen, hát ez hát, nagyon közel van a szívemhez. Volt egy másik is, de majd legközelebb.
Így van.
Kedves hallgatóink, kívánok mindenkinek egy nagyon kellemes hétvégét, és viszontlátásra jövő szombaton a Caritasnál a Jetlag 66
Bolívia estjén.
Bulin,
farsangi bulin. Mi ott leszünk.
Minden jót, és viszont hallásra jövő vasárnap.
Mindenkinek kellemes ünnepet, illetve Valentin napot kívánok, és használjuk ki még ezeket a szép, kellemes, langyos, hosszú nyári estéket.
És mint ahogy az óriások mondják, itt a vége, pusjávéle. Minden jót!